a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva a 345. dicséret első kettő versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Im nagy Isten. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között, énekeljetek neki, zengjetek neki, beszéljétek el minden csodás tettét. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk és dicsérünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, a te véghetetlen szeretetedért és kegyelmedért, amelyet napról napra kiárasztasz a te gyermekeidre. Magasztalunk és dicsőítünk azért, hogy te örökké való Szent Isten, kijelentetted magad az ember számára. Hiszen Uram, ha te nem szólsz, ha nem mondod el, ki vagy, akkor mi nem tudunk téged megismerni. Mert a mi értelmünk el nem juthat hozzád. De köszönjük, hogy kijelentetted magad, hogy beszéltél önmagadról, bemutatkoztál, és ezt a bemutatkozást az ígében adod elő a számunkra. És add, Uram, hogy úgy tudjunk odafigyelni, hogy valóban egyre jobban megismerjünk téged, hogy feltáruljon előttünk a te lényednek mélysége, hogy megismerjük akaratodat, megismerjük üdvtervedet, és legyen bizalom irántod a szívünkben, hogy legyen ott bennünk, hogy ha rád bízzuk az életünket, akkor a legjobb kezekbe helyezzük azt, mert a tieidről nem feledkezel meg. Hiszen mindent megtettél értünk, megtettél azért, hogy egyáltalán gyermekeid lehessünk. El is fordulhattál volna tőlünk, hisz mi voltunk a hűtlenek, mi voltunk azok, akik nem hallgattunk rád, és onnantól kezdve állandóan tele volt a szívünk hitetlenséggel, engedetlenséggel, és a mai napig is, Uram, az emberek nagyobb része nem rád figyel, nem is keres téged, és te ennek ellenére még mindig adod az ígét, még mindig kitárod az ajtót, hogy belépjünk a te országodba, és add, Uram, hogy most komolyan vegyük mindazt, amit szólsz a számunkra. És az, hogy ebben az igében megláthassuk önmagunkat is, fölismerjük, hogy kik is vagyunk igazán, és eljussunk arra a látásra, hogy igazán rád van szükségünk. És köszönjük, hogy eddig is vonzottál magadhoz, eddig is megtapasztalhattuk a te hozzánk való jóságodat, irgalmadat, és az, hogy most az ige megszólítson minket, üzenetet adjon, és formáljon, alakítson, hogy ne csak elmélet legyen az ige számunkra, hanem életgyakorlat, vagyis éljünk úgy, ahogyan azt te mutatod számunkra, és ehhez formáld, alakítsd át a szívünket, gondolkodásunkat, mert magunktól képtelenek vagyunk neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy itt vagy, és szent lelked által most megáldod az ígét. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Eszter könyve első fejezetének a 22. verséből. Tehát Eszter könyve első fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Ahasvéros idejében történt. Ez az Ahasvéros Indiától Etiópiáig 127 tartományon uralkodott. Abban az időben, amikor Ahasvéros király Súsán várában királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében lakomát szerzett minden fejedelmének és szolgájának. Megjelentek előtte Perzsia és Média hatalmasságai, főemberei és a tartományok fejedelmei. Hosszú ideig, 180 napon keresztül mutogatta király dicsőségének gazdagságát és hatalmának ragyogását és pompáját. Amikor elmúltak ezek a napok, a király 7 napig tartó lakomát rendezett a királyi palota kertjének udvarában az egész népnek, amely Súsán várában tartózkodott, a kicsintől fogva a nagyig. Fehér vászon és kék bíbor gyapjú szőnyegek voltak, fehér gyapjúból és bíborból való kötelekkel, ezüst karikákkal, a fehér márványoszlopokra erősítve. Arany és ezüst kerevetek voltak az alabástron, fehér márvány gyöngyház és sötét márvány padozaton. Különféle formájú aranyedényekből ittak, és a királyi bort királyi módon bőkezűen adták. A rendelkezés szerint senkit sem erőltettek, hogy igyon. Így hagyta meg a király háza minden gondviselőjének, hogy mindenkinek kedvére tegyenek. Vasti királyné pedig az asszonyoknak készített lakomát Ahasvérus királyi palotájában. A hetedik napon, amikor megvidámult a király szíva a bortól, azt parancsolta Mehumánnak, Bizzetának, Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétárnak és Karkasznak, a 7 udvarmesternek, akik Ahasvérus király személye körül látták el a szolgálatot, hogy vezessék a király elé Vasti királynőt királyi koronával a fején, hogy megmutassa szépségét, a népnek és a fejedelmeknek. Mert szép megjelenésű volt, de Vasti királyné megtagadta, hogy bemenjen a király parancsára, amelyet az udvarmesterek által küldött. Erre igen felháborodott a király, és haragra gerjedt. Megkérdezte hát a király a bölcseket, akik ismerték az elmúlt időket, mert az volt a szokás, hogy a király minden dolgát a jog és törvény tudósai elé vitték. Perzsia és Média hét fejedelme, Karsená, Sétár, Admátá, Tarzisz, Meresz, Marszená és Memúkán állt a legközelebb hozzá, akik bármikor láthatták a királyt, és a legjelentősebb helyeket töltötték be az országban. Ezt kérdezte tőlük a király. Mit kell hát cselekedni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvérus királynak az udvarmesterek által üzent parancsát? Akkor azt mondta Memúkán a király és a fejedelmek előtt, nem csak a király ellen vétkezett Vasti királyné, hanem Ahasvérus király minden tartományának, az összes fejedelme és népe ellen is. Mert a királyné cselekedetének híre eljut minden asszonyhoz, és majd ők is megvetik férjüket, és azt mondják, Ahasvérus király is megparancsolta, hogy Vasti királyné menjen hozzá, de nem ment. És még ma meghallják Perzsia és Média fejedelem asszonyai, hogy mit tett a királyné, és majd ők is így fognak beszélni a király minden fejedelmével, és ebből sok megvetés és harag származik. Ha tehát jónak látja a király, bocsásson ki királyi parancsot, és írják azt a visszahozhatatlan perzsa-méd törvények közé, hogy Vasti többé ne jöjjön Ahasvérus király színe elé, és hogy az ő királynői hatalmát adja a király másnak, aki jobb ő nála. Hadd hallják meg a király által kiadott rendeletet egész országában, amely igen nagy, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet a férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. Ez a tanács megnyerte a király és a fejedelmek tetszését, és a király Memúkán beszéde szerint cselekedett. Levelet küldött birodalma minden tartományába. Mindegyik tartományhoz a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hogy mindenütt a férfi legyen az úr a maga házában, és ezt hirdessék ki mindegyik nép nyelvén. Eszter könyvét kezdtük el olvasni az Ószövetségből, és lehet, hogy meglepődünk, amikor ezt a könyvet olvassuk. Egyrészt talán azon, hogy egy nőről kapja ez a könyv a nevét, hisz rajta kívül csak Rút kapott még könyvet. És aztán, ha tovább olvassuk, a másik meglepő dolog, hogy nem találjuk benne leírva Istennek a nevét. És különösen emiatt sokan kétségbe is vonták a helyét és a szerepét a Szentírásba, hogy egy olyan könyv kerül be, amelyben nincs szó Istenről, hát miért is van ez így, miért került ez ide bele. De tudjuk azt, hogy a Biblia 66 könyve közé nem véletlenül kerültek be iratok, hanem azért, mert Isten szent lelke ezeket választotta ki, ezeket hitelesítette, és ezeken keresztül ad az Úr kijelentést önmaga felől, az ő akarata felől, üdvterve felől, és ezeken keresztül ismerhetjük meg azt, hogy kicsoda ő, és ezen a 66 könyvön keresztül kommunikál az ő népével az Úr. Így tehát Eszter könyvét is Isten akarta, hogy belekerüljön a Bibliába, sőt, Isten akarta, hogy ez a könyv létrejöjjön, mert ezen keresztül is üzen az övéinek. Aztán vannak olyan teológusok, akik azért megállapították azt, hogy benne van Isten neve ebben a könyvben, akkor is, hogyha az első nekifutásra nem látszik. Több helyen szerepel benne Istennek a neve, természetesen az eredeti szövegben, tehát a héber nyelvű szövegben, és nem a fordításokban. De az eredeti szövegben többször megjelenik Isten neve, mégpedig mondhatjuk így, hogy elrejtve. De ha valaki odafigyel rá, akkor találkozik azzal a szóval, hogy Jahve. Ugye a négy mással hangzó el van rejtve, mindjárt itt az első fejezet 20. versében, amikor azt olvassuk, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. És ez a héber szövegben úgy jelenik meg, hogyha visszafele olvassuk a szöveget, akkor azt a négy betűt kapjuk, hogy J-H-V-H, Jahve. És ez még négyszer előfordul ebben a könyvben. Tehát jelzi azt, hogy igenis, Istentől van ez az irat, Isten az, aki szól, és azért van rejtve Istennek a neve, mert nehéz időszakban íródik, és nehéz időszakról szól ez a könyv, és mondhatnánk kicsit titkos írással jegyzik le, hogy az értse, és kapjon belőle bátorítást, akinek ezt értenie kell. De tehát a zsidó közösség, amikor ezt elolvassa, és találkozik Isten nevével, akkor átél, hogy Isten üzen, hogy itt vagyok, ne félj, veled vagyok ebben az élethelyzetben is. Tehát Isten neve erőforrás. Pontosan úgy, ahogy ugye, tudjuk, hogy Jézus neve szabadító. De ilyen és ehhez hasonló titkosírással találkozunk a Jelenések könyvében. De sok olyan képet, kifejezést használ János apostol, amit ha a rómaiak bontották fel, nem értették. De hogyha a gyülekezet olvasta, akkor ő ismerte annak a könyvnek a kulcsát, és megértette azokat a kifejezéseket, képeket, amikor vadállatról, sárkányról beszélt, tudták, hogy kiről van szó. De a rómaiak, akik üldözték Krisztus népét, azok nem értették. Azok ártalmatlan iratnak gondolták, és azt mondták, hadd menjen. Hadd menjen, hadd olvassák, ha akarják, ez egy értelmetlen üzenet. És azon keresztül is Isten vigasztalta, erősítette az első század végén élő tanítványokat, és erősít, és üzenetet közvetít a ma élő tanítványok számára is. Tehát Eszter könyve a perzsa-méd birodalom idején játszódik, ott élnek az ebben a könyvben megtalálható szereplők, ezek az események abban a birodalomban mennek végbe, és föltesszük a kérdést, hogy de mit keresnek ott zsidók, ugye az első fejezetben még nem is olvasunk róluk, de hogyha ugye az egész könyvet magunk elé idézzük, akkor tudjuk, hogy ugye Eszter egy zsidó leányból lett Ahasvérus királynak a felesége. Mit is keres ő ott? Hát tudnunk kell, hogy ez az időszak a nemrég olvasott Esdrás könyve előtti időszakban történik. Tehát Círusz király már kiadta a rendeletet, hogy haza mehetnek a zsidók templomot építeni, és az első csoport már haza is érkezett, és a következő csoport lesz majd az Esdrás vezetésével induló népesség, és a kettő között eltelik egy időszak. És a kettő közé tevődik mindaz, ami az Eszter könyvében történik. És hát mit kerestek ott a zsidók? Ugye tudjuk, hogy mivel engedetlenek voltak, nem hallgattak Isten üzenetére, amit a proféták által küldött a számukra, ezért Isten fogságba adta őket. Jöttek a babilóniaiak, és három turnuson keresztül elvitték őket Babilóniába, tehát fogságba kerültek. Azután ugye a babilóniai birodalmat megdöntötték, és haza kerülhetnek a zsidók, de mit látunk, hogy nem megy haza mindenki. Nem megy haza mindenki. Azért is kerül majd sor ugye még Esdrásnak a hazaindulására, majd Nehémiás is megy, mert amikor a király kiadta a rendeletet, hogy haza lehet menni, nagyon sokan ott maradtak továbbra is abban a birodalomban, és nem indultak haza. Mert Isten nem kényszerítette a zsidókat a hazamenetelre. Tehát Isten soha nem kényszerít. Isten lehetőséget ad. Amikor Círus király föllépett és azt mondta, haza lehet menni, ez egy lehetőség volt Isten népe számára. Hogy hallja meg, hogy eljött az idő, Isten cselekszik, és haza lehet menni. Isten mindig így működik, ma is. Hogy amikor szól az ő igéjével, vagy amikor az életünkbe enged olyan eseményt, amin elgondolkodunk, és keressük Isten segítségét, az mindig lehetőség. Lehetőség arra, hogy mi is hazamenjünk. Ő hozzá. Hazamenjünk az atyai házba. Mert eredetileg távol vagyunk az atyai háztól. Olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú. Elmentünk messze idegenbe, és magunk alakítjuk az életünket. Ugye eleve születésünktől kezdve a legtöbb ember életútja így indul, hogy eltávolodik Istentől, megy a maga útján. Mindent jobban tud, nem csak Istennél, hanem a gyermek legtöbbször a szüleinél, az idősebbeknél is mindent jobban tud. És azt gondolja, hogy majd ő jó fogja alakítani az életét. És esetleg vannak körülötte negatív példák, rosszul sikerült életek, tönkrement kapcsolatok, akkor csak legyint és azt mondja, hogy én nem fogom elrontani. Hát biztos a tékozló fiúnak is azért szóltak, hogy jól gondold meg. Te elmész zsidóként pogány földre, nem biztos, hogy jó lesz az neked. Tehát lehet egy fiatallal beszélni? Nem lehet. És ő is ment, és majd évek múlva döbbent rá, hogy mennyire rossz döntés volt elmenni otthonról. Mert az ember legrosszabb döntése mindig az, amikor elhagyja az Istent. Amikor elhagyja Isten atyai házát, ami gyakran úgy megy végbe, hogy nem hallom meg, amit mond. Nem figyelek rá, és megyek a magam feje után. Hát ez a legrosszabb döntés. Persze, benne az életben, a mindennapokban, ez nem mindig látszik rossz döntésnek. Ugye Isten nélkül élve is nagyon sok ember világi szemmel sikeres, nagy karriert fut be. De ha úgy jobban közelítünk majd pár év múlva az életéhez, meg lehet látni, hogy nagyon sok nyomorúság is van benne. Olyan, amit el lehetett volna kerülni. Ha figyelek az Istenre, ha hallgatok a szavára, ha engedem, hogy vezessen az ő igéjén keresztül. Tehát sok zsidó ott maradt a babiloni birodalomban, aztán ott marad a Méd-Perzsa birodalomban, amikor ugye váltás történik, mert a Méd-Perzsák legyőzték a babilóniaiakat. És ezek a zsidók maradnak ott, mert valószínűleg jól érezték magukat, valószínűleg megtalálták a számításukat, és így van sok ember, hogy megtalálja a világban a számítását. Sok ember jól érzi magát Istentől távol, egy darabig. zsidók is jól érezték magukat, és nem vették észre, hogy közben sötét fellegek gyülekeznek a fejük fölött. Mert az ellenség, az Isten ellensége, az Isten népének ellensége, az mindig éber, mindig résen van. És mindig akkor készíti az ő maga terveit, amikor Isten népe nem vesz észre semmit. Amikor úgy látja, hogy derült idő van, nagyon szépen süt a nap, nagyon jól megy az élet, a sátán már szövi a maga terveit. Mert ne feledjük el, hogy a sátán terve mindig is az volt, hogy elpusztítsa Istennek a népét. Mindig ezen fáradozott. Gondolhatunk már, ugye, Egyiptomra, amikor kiadják a parancsot, hogy a zsidó fiú újszülötteket meg kell ölni. Aztán ez így megy tovább, amikor Heródes meg akarja gyilkoltatni a megszületett messiást, Jézus. Hát a gonosz az mindig azon munkálkodik, hogy Isten népét elpusztítsa. Igen, mert azt akarja, hogy Isten üdv terve ne érjen célba, hogy ne legyen üdvösség, ne legyen megváltás. Mert a megváltás azt jelenti, hogy az ember számára Isten készített egy menedékhelyet, készített egy mentőövet, enélkül elveszünk. És a sátán pont ezt akarja, hogy veszünk el, szakadjunk el örökre az Istentől. De nem csak arról szól ez a könyv, hogy a gonosz támad Isten népe ellen, hanem ugye az első fejezetet olvasva talán nem értjük, miről van szó, miért kell nekünk ezt olvasni, hisz egy hatalmas birodalom vezetőségét látjuk egy gyűlésen, egy konferencián, amikor megbeszélik a sok tartománynak a dolgait, a politikai kérdéseket, beszélnek veszélyekről, vagy éppen örülnek a győzelmeknek, és még nem látjuk itt Isten népét, vajon, hát miért is olvassuk ezeket? Hát azért, mert amikor még nem látunk semmit, tudnunk kell azt, hogy Isten már látja a dolgokat. Tudja, mi fog történni, és készíti az ő népének a szabadítást. Tehát amikor az ő népe még nem lát semmilyen veszélyt, Isten már előttük jár. Isten már előre készíti a szabadulásnak az útját. És így van ez a mi életünkben is, hogy előttünk jár. Hiszen már akkor elküldte a szabadulás lehetőségét Jézus Krisztusban, amikor mi még meg se születtünk. De előttünk járt, megkészítette a kegyelmi utat Jézusban, az ő engedelmessége, az ő kereszthalála által. És itt is előttük jár és készíti a szabadulásnak az útját, amiből még nem látnak semmit, sőt, még a veszélyt sem érzékelik. Tehát Ahasvérus király idejében történt, ugye összehívják a birodalomnak az első számú vezetőit, és 180 napon keresztül megy ez a tanácskozás, megy közben ugye a birodalom nagyságának, erejének a méltatása, ugye azt olvassuk, hogy hosszú ideig, 180 napon keresztül mutogatta király dicsőségének gazdagságát, hatalmának ragyogását és pompáját. Ugye, tehát demonstrálni kellett a vezetők előtt, hogy ez a birodalom, ez a királyság, ez stabil. Ez stabil. Meg lehet benne bízni, vannak erőforrásaink, növekszik a gazdaság. Ugye a mai napig a politikában mindig az egy ütőkártya, hogy most növekszik, vagy stagnál, vagy esetleg visszafejlődik a gazdaság. És hát itt a király azt mondja, hogy nagyszerűen fejlődik minden, haladunk előre. És amikor letelik a 180 nap, hát akkor 7 napig tartó lakomát rendezett a király az egész népnek, amely Susán várában tartózkodott. Hát ugye letelt a hivatalos rész, akkor mi következik? Ugye ezt meg kell ünnepelni, bulizni kell, enni, inni. Persze, ha végig gondoljuk, akkor 180 napon keresztül is erről szólt minden, hisz 180 napon keresztül is azért étkezni kellett ennyi embernek. Tehát ellátásban részesültek, de még úgy gondolták, hogy egy külön bulit, 7 napos bulit kell szervezni, ahol már elsősorban az italé lesz a főszerep. És ugye, hogyha ezt így látjuk magunk előtt, akkor azt kell mondani, hogy a világ semmit sem változott. Ugye ma is nagyon gyakran így megy, ha megvannak a hivatalos tárgyalások, akkor utána inni kell. Hát mit látunk? Ugye, hogy egy pogány világból lett átmentve, egy Isten nélküli világból, mert ahol nincs Isten jelen, ott szükség van az italra, ott szükség van a drogra, ott szükség van valamire, ami egy kicsit kikapcsol, vagy feltölt, vagy feldob, ahogy mondják, de aztán el is fog ejteni. És jó nekünk is végig gondolni, hogy ha Isten gyermekének, Isten népének mondjuk magunkat, akkor mit követünk? A világnak a szokását, vagy pedig figyelünk Krisztusra, figyelünk Isten igéjének a vezetésére, amely azt mondja, hogy teljetek be szent lélekkel. Ne bortól részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, Isten lelkével. Vagyis az Isten gyermekének, aki valóban Isten gyermeke, nincs szüksége arra, hogy az ital adjon neki tanácsot, az ital pihentesse meg. Nincs szükség rá, mert bennünk van Isten lelke, ami feltölt, ami erőt ad, tanácsol és vezet. Tehát itt látjuk, hogy a király az ő maga népével, hát mondjuk így elengedik magukat, de van egy pozitívum is itt, azt olvassuk, hogy senkit sem erőltettek, hogy igyon. Egy több ezer évvel ezelőtti birodalom, egy pogány kultúra és kultusz, és olyan szinten van, hogy azt írja az ige, hogy senkit sem erőltettek, hogy igyon. Tehát elfogadták, ha valaki azt mondta, hogy én köszönöm, nem kérek. Hogy én ital nélkül is meg tudok lenni. Vagy valaki egy pohár után azt mondta, hogy én köszönöm, nem kérek többet. Tehát ez elismerésre méltó, hogy nem erőltették. Hogy elfogadták, ha valaki egyszer azt mondta, hogy köszönöm, nem kérek. És gondoljunk bele, hogy mi hányszor mennyit tudunk unszolni, nyaggatni, ételben, italban, mindenben, hogy egyél már, igyál már, vidd magaddal, és nem fogadjuk el, amit a másik mond. Erőlködünk, és sokszor ezzel taszítjuk rossz irányba, például a fiatalokat. Aztán csodálkozunk, hogy hát hogy ez rászokott az italra, hogy ez rossz irányba megy, mert elfelejtjük, hogy lehet, hogy mi adtuk neki a lökést, mert nem fogadtuk el, amikor elutasította. És ez itt tiszteletre méltó, hogy el tudják fogadni, hogyha valaki nem kér. El tudják fogadni. És ebben benne van az is, hogy valakinek más a véleménye, mint a hivatalos vélemény. Ugye ez egy pogány király, és nem azt mondja, hogy mi az, hogy visszautasítasz engem. Vagy nem érsz velem egyet? Nem fogadod el, amit mondok, és akkor megbüntetlek? Ugye még a mai napig is, hogyha nem fogadják el egy vezető, vagy egy vezető csoportnak, pártnak a véleményét, akkor megvan róla az a véleményük, kirekesztik. És hányszor vagyunk mi is így, nem fogadják el a véleményünket, akkor nem szívesen állunk szóba azokkal. És itt nem történik semmi probléma. El tudják fogadni, hogy valaki azt mondja, hogy nem kérek, és nem erőltetik. És jó nekünk ezt komolyan venni, mert az Úr Jézus sem erőltetett senkit. És semmit nem erőltetett a másikra, még Isten országát sem. Ugye a tanítványokat is úgy hívja el, hogy jöjj és kövess engem. Egyszer mondja. És a követi, követi. Ha nem követi, nem követi. Övé a döntés. Mondhatnám úgy is, hogy az Úr Jézus minket igazán felnőttnek tekint. És elfogadja a döntésünket. És vajon tudjuk-e mi így felnőttként kezelni egymást? Hogy komolyan veszem, amit a másik mond. És nem fogok megharagudni, és nem fogok erősködni. Persze van negatívum is a történetben, mert azt olvassuk, hogy ugye, nem csak a király, hanem a királyné is a maga buliját megszervezi, és ugye a hetedik napon, amikor megvidámult a király szíve a bortól, ugye milyen szépen van fogalmazva, hogy lerészegedett, ugye, mert hét nap után már inkább részeg volt, és akkor jön egy ötlet, hogy a feleségét hívják oda, hogy mutassa meg az ő szépségét a népnek és a fejedelmeknek. És a királyné erre nemet mond. Tehát ebből a királyból a bor beszél. Hasonló a szituáció ahhoz a helyzethez, amikor majd Keresztelő János lefejezik. Ugye Heródes a születésnapját ünnepli, és a felesége Heródiás, aki gyűlölte Keresztelő Jánost, és el akarta pusztítani, mert János azt mondta, hogy az ő kapcsolatuk törvénytelen, mert Heródes a testvére feleségét szerette el, és azt vette feleségül. De Heródiásnak volt egy lánya, Salóme, és azt mondta neki, hogy édes lányom, amikor látod, hogy már jó italos a király, akkor lenge öltözetben táncolj előtte. A te nőiességed, a te szépséged majd eléri a célját, és a király megszédül, és ha majd odahív, hogy mondd meg, mit kérsz, neked adok mindent, amit kérsz, akkor kérd a Keresztelő János fejét. Valami ilyen a szituáció itt is, hogy jöjjön a királyné, és lenge öltözetben táncoljon, és nyűgözze le az ott levőket. De a királyné nem megy. Nem megy, mert méltóságon alulinak tartja. Úgy gondolja, hogy ő a férjéjé. A szépségét a férjének kell mutogatni. Nem idegeneknek. Ez döbbenetes, hogy 2000 évvel ezelőtt egy pogány korban egy nő nem azt mondja, jaj, de jó, sokan látják a bájaimat, minél kevesebb ruha legyen rajtam, mikor megyek az utcán, és hagyj forduljon utánam az összes férfi, mindegy, hogy nős vagy nem nős, csak nézzenek. Hát ez a királyné azt mondta, nem, én adok magamra. És itt is lehet tanulni, hogy ő is tud nemet mondani. Azt mondja, van, ami nem tartozik másra. Szépségemet nem adom másra. Szépségem a királyt illeti. És ez a hívőre is vonatkozik. Egyrészt, hogy szépségemet a királyt illeti, tehát az életemet a királynak, Jézusnak éljem. Másrészt benne van az üzenet, hogy ugye, férfi is, a nő is, ha házasságban van, akkor egymásnak akarjanak tetszeni. A férj a feleségnek, a feleség a férjnek. Ne a munkahelyen mutassam meg szépségem, ne ott akarjak vonzást gyakorolni, se a férfi, se a nő, hanem a házastársának. És a királyné erre nemet mond, mert nem a király hívatta, hanem egy hatalmas tömeg előtt kellett volna neki táncolni, és ezt nem tette meg. És ezt a király nem tudja elviselni, illetve nem csak a király, hanem ugye a vezetői, és ugye duruzsolnak a fülébe, hogy ez így nem lesz jó. És akkor a király megkérdezi, mit tegyünk. Ugye a királynével, mert nem teljesítette a királynak és a parancsát, és akkor azt mondják, hogy a királynét el kell távolítani. És akkor a király meghozza a rendeletet, ugye, hogy távolítsa, ugye, hogy el kell távolítani a királynét, és ugye hoznak egy olyan törvényt, hogy ugye mindenütt a férfi legyen az úr a maga házában, hogy ugye tartsa tiszteletben a nő a férjét. És ugye sokszor visszaélnek ezzel, azt gondolják, hogy a házasságban a férjnek el kell nyomni a feleséget, hogy a férj akaratának kell mindenben érvényesülni, de mi az új szövetségből tudjuk, ugye, hogy az Úr Jézusnak a követésében ugye ott van, hogy a férfiak szeressék a feleségüket, a feleségek pedig tiszteljék a férjüket, vagyis együtt álljanak Krisztus elé, hogy együtt élik meg, hogy a mi fejünk az az Úr Jézus Krisztus. Már nincs alá és fölé rendeltség, az van, hogy Krisztusban egyek vagyunk, és Krisztus a mi fejünk mind a kettőnknek. Tehát egy keresztény családban az Úr a Krisztus. A Krisztus. És jó, hogyha mind a ketten el tudják mondani, hogy az Úr Jézus az én Uram és Királyom. Tehát itt a királynét eltávolítják, és azt gondolják, hogy így minden rendben van. Másrészt nem látják azt, hogy az események mögött Isten áll. Nem véletlen kerül erre a jelenetre sor, hogy a királyné engedetlen, hanem Isten áll a dolgok mögött. És ez nagyon fontos üzenet, mert látjuk azt, hogy itt pompa, gazdagság, ragyogás jelenik meg ezen a 180 napos tanácskozáson, de nem látjuk azt, hogy ez a király hálát adna az Istennek, hanem inkább úgy mutatja be ezt a gazdagságot, hogy ez mind az ő érdeme, hogy ezt mind ő szerezte, hogy ő a nagy király, és nincs ott az a alázat, hogy én kaptam a hatalmamat. Tehát látni kell, hogy minden hatalom mögött ott van Isten. És egy-egy hatalom sokszor addig növekedhet, amíg az ő népéhez jó indulatú. Itt is majd a folytatásban látjuk azt, hogy amikor a zsidók ellen fordulnak, akkor Isten megmenti a népét. És itt kezdi el szőni ezeket az eseményeket Isten. És jó, hogyha mi is látjuk, hogy Isten ajándéka az, ahol vagyunk, vagy egy-egy országban a hatalom az ő ajándéka. És addig tarthat, amíg komolyan vesszük, hogy Istentől kaptuk, vagy amíg az ő népére odafigyelünk. Vagy fogjuk látni, hogy Hámán hogy fordul szembe Izraellel, a zsidókkal, és azt gondolja, hogy én megszabadulok tőlük, elpusztítom, és elbukik. Pontosan úgy fog meghalni, amilyen halált a zsidóknak tervezett. És itt van egy párhuzam a mai korra. Ugye nemrég volt az az esemény, hogy az iráni elnök egy rakás rakétát elindított Jeruzsálembe, mert én el akarom rakétákkal pusztítani Izraelt. És pár hónap múlva az iráni elnök hogy halt meg? Lezuhant a helikoptere. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, hogy aki az Isten népére támad, az elveszik. Mert az Isten népét se Izraelt, se a gyülekezetet elpusztítani nem lehet. Ez kell, hogy ott legyen a szemünk előtt. Hogy sem Izraelt, sem az egyházat nem lehet elpusztítani. És ha valaki kezet emel rá, különösen Izraelre, ő fog elveszni. És adja az Úr, hogy mi ebben a helyzetben végig őről tudjunk bizonyságot tenni. És legyen ott a szívünkben a bizalom, hogy bárhogy alakuljanak az ő népe körül a körülmények, ő meg tud őrizni, meg tud tartani. És mi is tanuljunk meg nemet mondani a világ szokására, kérésére. Tehát van, amikor nemet kell mondani, úgy, mint a királyné. Valamikor ki kell mondani, hogy én ezt nem tehetem meg. Mert én a király jegyese vagyok. A Krisztusé. És az én szépségemet csak neki fogom megmutatni. És nem a világnak. Hát így vezessen, őrizzen, segítsen, oltalmazzon, áldjon minket az Úr. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó látni, hogy te kezedben tartod az eseményeket. Amikor mi még nem is látunk semmit, te előre gondolkodol, előre tervezel, és előre cselekszel. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk, mint ott a Perzsa birodalomban, a te néped, Izrael, hogy úgy gondoljuk, minden nagyszerű, béke van és biztonság, és nem veszük észre, hogy a gonosz már szövi a terveit, el akar pusztítani, és te pont ezért már megelőzően cselekszel, mert nem engeded, hogy a te néped elpusztítsák, mert a te népedre is szükség van. Azt mondtad, hogy Úr Jézus, hogy a te tanítványaid, az egyház az a világ világossága, az egyház a föld sója, és ezért szükség van ránk. És az, hogy meg tudjunk ennek felelni, hogy valóban világítsunk, valóban sózzunk, ízt adjunk, mert annyi nyomorúság van ebben a világban. És könyörű, hogy minél többek előtt fölragyogjon a te dicsőséged és hatalmad. Segíts minket abban is, hogy tanítványként lélekkel teljesedjünk be, és ne itallal vagy bármilyen kábítószerrel. És kérünk, Urunk, taníts minket arra is, hogy tiszteljük a másiknak a véleményét, és ha valamit nem akar, elutasít, akkor ne erről tessük. Taníts meg minket nemet is mondani erre a világra, ennek a világnak a kívánságaira, úgy, ahogy ez a királyné tette, hogy a kincseinket ne dobjuk a disznók elé, Uram, mert összetapossák. És adj ilyen hűséget, kitartást, bizalmat a mi szíveinkbe, és add, hogy hűséggel kövessünk téged, amikor hívsz, és ahogy előttünk jársz a mindennapokban. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, kérünk Izraelért, a te népedért, áldjuk őt, magasztaljuk, mutasd meg a dicsőséged rajta, és ragyogtasd fel számukra, hogy Jézus a Krisztus. Az, hogy megismerjék, hogy eljött a megváltó, de áldjuk és magasztaljuk a te népedet, az egyházat, bárhol élnek tagjai ebben a világban. Erősítsd, őrizd őket, üldözés közepette is, hogy ne hátráljunk meg, hanem merjünk mindig vállalni téged, legyünk hűek hozzád, még üldözés idején is. Kérünk így, Uram, a családokért, gyermekekért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 345. dicséret 4. versét énekeljük, Szent Fiadért. Oh.